A sajtó az elmúlt napokban sokat foglalkozik a cölibátussal, de mielőtt a friss hírekről beszélgetnénk Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával, először is tekintettel arra, hogy egy református rádióban beszélünk, és talán a mi hallgatóink kevesebbet tudnak a cölibátusról, először is kérem, hogy segítsen egy kicsit ezt helyre tenni, megérteni, mi is az a cölibátus a katolikus egyházban.
A cölibátus egy fogadalom a katolikus egyházban, amelyet elsősorban szerzetesek, másrészt pedig a római katolikus papságra készülők tesznek le. A fogadalomnak az a tartalma, hogy tartózkodnak a házasságkötéstől. És mivel a katolikus egyház tanítása szerint a szexualitás helye a házasság, ezért a cölibátus egyben azt is jelenti, hogy az illetők lemondanak a szexuális életről. Ez nem öröktől fogva van a katolikus egyházban, hanem nagyjából a második évezred től kezdve a lateráni zsinat a 13. században kapcsolta össze definitív módon a papszentelést a cölibátus fogadalmával. Nagyon fontos tudni, hogy a katolikus egyház történelmében soha nem volt olyan pillanat, hogy a papság egésze tartotta volna a cölibátust, sőt, igen sok esetben régiókra vonatkozóan is napjainkig hullámokban a cölibátusnak talán azt is lehet mondani, hogy tömeges megkérdőjelezése, illetve akár szándékos, tudatos és nyílt be nem tartása is jellemzi a katolikus egyház történetét. Két példa röviden, az egyik hollandiai példa a 70-es évek elejére vonatkozik, amikor Hollandiában mérható egyházreformokra törekedtek a katolikusok, és egy a hollandiai nemzeti szinodust tartottak, ahol a nemzeti szinodusnak a küldöttei nagyjából egyöntetűen a szabad cölibátus választás mellett törtek pálcát, vagyis tehát úgy gondolták, hogy meg kell engedni, hogy a papságra készülők maguk döntsék el, hogy vállalják-e a cölibátust, vagy nem, és ha nem vállalják a cölibátust, akkor is felszentelhetők legyenek pappá. Ennek következtében nem kevés római katolikus pap, aki eredetileg letette a cölibátus fogadalmát, úgy érezte, hogy ez a fogadalom már nem köti őt, és ezért megházasodott, vagy úgy is lehet mondani, hogy az addigi barátnőjével való illegális kapcsolatot legálissá és nyilvánossá tette. De egy másik kicsit humoros helyzetre is lehet visszautalni, ami Magyarországhoz kötődik. A 19. század közepén a nagy forradalmi hevületben az alsó papság nagyon üdvözölte a gyökeres változásokat, és többek között úgy érezte, hogy megfogalmazhat követelményeket az egyház püspökei felé, és megfogalmazták a követelményeket, és abban benne volt a cölibátus eltörlése is. Sőt, nem egy püspöki körlevelet ismerünk a 19. század második feléből, ahol a püspökök felszólítják a plébánosokat, hogy az ágyasaikat küldjék el a plébániáról, és ne lakjanak az ágyasaikkal egy fedél alatt. Vagyis tehát az az elképzelés, hogy az Istenhez való szoros odatartozás összefügg a világi élvezetektől való távolságtartással, ez egy csodálatos szerzetesi ideál, és ez egy időben, ugye ahogy mondtam, a középkor összekapcsolódott a papi ideállal. És természetesen tudjuk, hogy van profán cölibátus is, hiszen vannak tudósok, sportolók, munkásemberek is, akik olyan mértékben odaadják magukat a szakmájuknak, hobbiuknak, sporttevékenységüknek, hogy úgy érzik, hogy megosztaná az életüket, hogyha házastársuk lenne. Ez is cölibátus, és a papi cölibátus mögött is ez a lelkiség húzódik meg, hogy a teljes odaadásnak ez feltétele lehet, vagy kifejező formája lehet.
És akkor ugorjunk egy újabb példát, mert hogy tulajdonképpen lehet ezt a sort folytatni, amit most mondott, egy 2019. októberi példával, pán-amazóniai szinódus, ahol azt javasolták, tanácsolták Ferenc pápának az ott tanácskozó papok, hogy a pap hiány miatt kellene lehetővé tenni azt, hogy a helyi közösség által elismert férfiakat, olyanokat is, akiknek családjuk van, pappá szentelhessenek. Mit gondol erről?
Először is fontos tudni, hogy ez a problémakör ennek a közepében nem a cölibátus problematikája áll. Nem a cölibátusról voltak a nagy viták és a nagy tanakodások az amazoniai terület szinodusi képviselői között, a Vatikánban, hanem arról a problémáról, hogy a közösségnek joga van az eukarisztiához, hogy keresztény közösség eukarisztia nélkül csonka közösség, hogy az egyháznak kötelessége mindent, és még annál is többet megtenni azért, hogy az emberek az eukarisztikus lakomán részt vehessenek. Mert, ahogy a katolikus egyház tanítja, az eukarisztia az élet csúcsa és forrása. Most ott, ahol nagyon kevés a pap, és óriásiak a távolságok, és az óriási távolságokat nem strádák, hadsávos utak kötik össze, hanem a dzsungel viszonyai, ott a katolikusok adott esetben csak évente, vagy még ritkábban találkoznak pappal. És így nem ünnepelhetik az eukarisztiát. És ezt a helyzetet értékelték a szinodus résztvevői tarthatatlannak. Nem most kezdték ezt gondolni, hanem évtizedek óta gondolják. És most Ferenc pápa vezetési stílusát jól ismerjük, ő engedi, sőt forszírozza az egyházon belüli vitát, mindazokról a kérdésekről, amelyekről lehet vitatkozni. És erről a kérdésről lehet vitatkozni, hogy a papságba kerülés kritériumait nem lehetne megváltoztatni. És már nagyon régóta a katolikus egyházban, elsősorban a II. Vatikáni zsinat óta szó van arról, hogy kipróbált nős embereket, most nem úgy kell érteni, hogy kipróbáltat, hogy meg tud-e enni 16 szilvás gombócot egy ültő helyében, hanem úgy kell érteni, hogy a közösség által, mint keresztény családapa nagyra becsült férfiakat, presbitereknek is mondhatnánk őket, hogyha nem katolikusok lennénk, hogy ezeket pappá lehetne szentelni. Most erről nagyon sokfajta teológiai megoldás létezik, a pasztorál teológia nagyon innovatív ebből a szempontból, hogy nem egyedül szentelni, hanem egy csoportot szentelni, hogy nem egész életre szentelni, hanem időlegesen szentelni. Tehát nagyon sokféle felvetés van, mert az egyháznak joga van a felszentelés feltételeit megváltoztatni. És most ott tartunk, hogy a tavaly októberben lezajlott Amazon szinodus záró dokumentumában rögzítették nagyon magas szavazati arányjal, mert itt a pontokat megszavazzák, nagyon magas szavazati arányjal rögzítették, hogy kérik a Ferenc pápát, hogy vizsgálja felül azt a lehetőséget, hogy nem lehetne-e kizárólag erre a régióra vonatkozóan kivételesen úgynevezett víri probátikat, kipróbált férfiakat, akik nősemberek, pappá szentelni. És azért fontos tudni, hogy nem a cölibátusról van szó, mert azokra a papokra, papságra készülőkre, akik most készülnek papságra, vagy bármikor, ugyanúgy vonatkozik, mint eddig a cölibátus vállalásának a kötelezettsége. Itt semmiféle különbség nincsen. A különbség nem ezen az oldalon van, hanem a különbség azon az oldalon van, hogy akik már házasok, de a paphiány miatt szükség van a szolgálatukra, úgy is, mint az eukarisztikus lakoma elnöke, azok megkapják a jogot erre, és így pappá szentelhetővé válnak. Vagyis nem a pap szentelés előtti cölibátus fogadalomra van szó, hanem a házasságban élő ember bekerüléséről a papságba. Az egész cölibátus kérdés az, hogy úgy mondjam, a hozzá nem értés és a profanitás házasságából születve ráoktrojálódik erre a kérdéskörre, és úgy állítja be az egyházat, mintha szexuálmániás közösség lenne, és az embereket pedig azzal sokkolja, hogy az egyházban, hát hogy úgy mondjam, a szex van, ami gyanús dolog.
Tehát itt ebben nyilván megvan a média felelősség is, hogy tálalták ezeket a kérdéseket, de akkor abból, amit mond, világosan érthető, kérdezem, jól értem, hogy tulajdonképpen nagyon profánul fog fogalmazni, ez egy munkaerő hiánybeli kérdés, hogy van-e pap, aki eukarisztiában, úrvacsorában részesíti az embereket, vagy nem, és ezt akarják ezzel megoldani.
Igen, jelen pillanatban itt tartunk, igen, ez egy munkaerő hiány kérdés. De azt hozzá kell nagyon tenni, hogy ha munkaerő hiány van, akkor általában a megoldás az szokott lenni, hogy az is, aki, hogy is mondjam, csak esti iskolába szerezte az asztalos szakmát, az is elmehessen asztalosnak, hogy aztán nyikorog az asztal, vagy össze is rogy, az már egy másik probléma. Itt nem arról van szó, hogy másodrendű pap lenne az, vagy ilyen féllábú, félkarú, vagy ügyetlen, vagy béna, hanem teljes értékű pap lenne az illető. A szentséget ugyanis nem lehet egy kicsit megadni. És a katolikus felfogás szerint a papság az egy szentség. és itt talán szeretném aláhúzni, a cölibátus viszont egyáltalán nem szentség. A kettő között olyan óriási jelentőség különbség van, amit hát igazából, hogy így mondjam, az emberi ész fel se foghat, mint hogy a szentséget, a fogadalmat fel tudjuk fogni emberi ésszel, de a szentséget azt nem tudjuk fölfogni, semmilyen szentséget se emberi ésszel, tehát így a, mondjuk a protestantizmusban a keresztséget se tudjuk felfogni emberi ésszel, hogy ott igazából mi történik, csak van róla egy ábrándunk, és van róla 2000 év gazdag vitája.
Hagyja azok ide, talán elsőre furcsának tűnő, de az Európa Rádió miatt talán indokolt példát. Trianon után, amikor az országot úgy darabolták szét, hogy bizonyos területekről nem tudtak a református teológiákra járni hallgatók, például Kárpátaljáról, akkor a lelkészek, akik már lelkészek voltak, egyfajta ilyen belső képzésben elkezdték kinevelni a lelkészeket, és nem volt meg ez az intézményes, dogmatikus, tradicionális, több évszázados hagyományon alapuló lelkészképzés, de a gyülekezeteknek lelkipásztorok kellettek, kinevelték őket. Vagy a saját édesapám jut eszembe, aki a 70-es években lehetett talán teológus édesapám, és annyira kevés lelkész volt, hogy harmadév után kiküldték gyülekezetbe, hogy majd gyere be vizsgázni, de azért most már dolgozzam, mert nincs elég lelkész. Szóval ezek talán némileg hasonló példák arra, igen, hogy szükség van a lelkészekre, a papokra.
Igen, én is szeretnék még egy kelet-európai példát mondani, ez pedig csehszlovákiai példa, ahol nagyon durva paphiány lett, mert ott más volt a kommunista pártnak az egyházpolitikája, mint Magyarországon. Magyarországon az engedményeket adó politika, ott pedig a drasztikus tiltás politikája érvényesült, és ezért nagyon-nagyon lecsökkent az aktív papoknak a száma. És ráadásul börtönökben semmiféle lelkipásztori látogatás, börtönlelkész vagy ilyesmi, ez nem volt elképzelhető, és ezért aztán civilek, katolikusok a börtönben eukarisztikus lakomát ünnepeltek. Egyik se volt felszentelve papnak. És amikor aztán kiderült ez, akkor olyan nagy tekintélyű katolikus, domonkos szerzetes, ugyanúgy, mint ahogy Szent Tamás is domonkos volt, Edward Skillebex írt arról, hogy ez az eukarisztikus lakoma érvényesnek tekintendő. Ugyanúgy, ahogy megkeresztelni, mivel a keresztség szükséges az üdvösséghez, megkeresztelni és keresztelhet olyan ember, aki nincs semmilyen módon fölavatva, fölszentelve, stb., sőt, nem hívő ember is keresztelhet, hogyha ő azokat a szavakat, amik a keresztség szertartásának az anyagát tekintve nélkülözhetetlen és formáját tekintve, és víz, stb. Én téged megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ezt egy nem hívő ember kimondja egy kisgyereken, a katolikus egyház úgy tanítja, hogy a feltételek nem olyan lényegesek, mint maga a szentség. Vagyis tehát vannak logikák, a nagyon mély teológiai logikák, amelyek lehetővé tesznek prioritásokat, igazság rangsorokat, és visszatérve az amazoniai helyzethez, igen, nagyobb a rangja, nagyobb a jelentősége, nagyobb a fontossága annak, hogy az emberek rendszeresen megülhessék az eukarisztikus lakomát, mint annak a fontossága, hogy cölepsz papokat tudjunk oda küldeni. És ez az oka annak, hogy a Viri Probatikkal kapcsolatban ez a hosszú-hosszú vita, az talán elmozdul a holdpontról.
És akkor itt jön be egy újabb hír egy könyvről, amely eredetileg január 15-ére időzítve jelent volna meg, jelenne meg, most ezt a beszélgetést január 14-én rögzítjük, hogy nem tudjuk még, hogy ez hogy lesz, de szóval egy könyv, ami a megjelenése előtt már vihart kavart, mert hogy egy napig így jöttek a szalagcímek a sajtóban, hogy Benedek pápa, hogy fogalmazok profánul, elnézést kérek érte, a nyugdíjas pápa szembe megy Ferenc pápával, és kiáll a cölibátus mellett, nem mint a Ferenc pápa ennek egyébként az ellenkezőjét mondta volna, és hogy közösen írt egy könyvet Robert Sara bíborossal, mert hogy nem maradhat csendben, ki kell állni a cölibátus mellett. Mit gondol erről az egész ügyről, a könyvről, a könyv médiabeli tálalásáról, és arról, bocsánat, nem fejeztem be a történetet, hogy egy nap a később mindig az jött ki, hogy tulajdonképpen Benedek pápa ezt nem is akarta könyvként kiadni, hanem tulajdonképpen ennek a bíborosnak átadta megfontolásra, és a kiadóhoz meg már úgy jutott el, hogy mind a ketten szerzői ennek a kötetnek. Hát oknyomozó újságíró kellene, plusz egy Vatikán szakértő, hogy ezt kibogozza, de talán van egy Vatikán szakértőnk, szóval mit gondol erről az egész történetről?
Hát szerencsére nem vagyok Vatikán szakértő, és ennek valószínűleg én jobban örülök, mint a Vatikán. Az érdekes az, hogy szinte nyomban, hogy 16. Benedek lemondott a pápaságról, szinte nyomban elindult egy diskurzus, vagy egy értelmezés, egy hibás értelmezés, hogy két pápa van jelenleg a katolikus egyházban. Van egy hivatalban lévő pápa, meg egy emeritus pápa. Most hosszú lenne elmondani, hogy ezt a felfogást, ezt mi minden tehette indokoltá. De a katolikus tanítás, a katolikus egyházjuk szerint 16. Benedek egy semmilyen értelemben nem pápa. És most, amikor ő lemondott, akkor azt mondta, hogy innentől kezdve ő az imádságaival akarja támogatni az utódját és a katolikus egyházat. És azonban újra és újra, nem túl sűrűn, de minden évben egynél többször az imádságon kívül más módon is jelentkezett a nyilvánosság előtt. És most ebben a legújabb kalandban, vagy történetben a nyilatkozatokat, Ratzinger bíboros nyilatkozatát, illetve a Szára bíboros nyilatkozatát is olvasva, a Szára bíboros egész hosszú nyilatkozatot tett, a helyzet mégis az, hogy ők ketten megegyeztek abban, hogy a Benedek pápa ír a cölibátus védelmében, megegyeztek abban, hogy ez meg fog jelenni, megegyeztek abban, hogy ez egy könyvben fog megjelenni, és a Szára bíboros azonban kikéri magának azt, hogy ezt úgy értelmezzük, mintha ő hátba akarta volna támadni Ferenc pápát, akinek ő engedelmes gyermekének mondja magát ebben a legutóbbi 2 órával ezelőtti nyilatkozatában, és szintén kikeri magának, hogy ő becsapta volna a József Ratzingert, és úgy intézte volna, hogy szembe lehessen állítani a könyvet az amazonasi szinodus Viri Probáti problematikájával. De most nem láttuk még a könyvet, ezeket a nyilatkozatokat halljuk, és gyakorlatilag mégis azt lehet mondani, hogy csak azért húzza fel az ember a szemöldökét, mert azt hiszi, hogy a katolikus egyház az olyan, mint a Szovjetunió kommunista pártja volt, ahol csak egy vélemény érvényesülhet, és hogyha véletlenül más vélemény is megjelenik, akkor az már mindjárt pártszakadás és forradalom. Na, az a helyzet, hogy a katolikus egyházban a bíborosok gondolkodhatnak másképpen. És most itt arról van szó, hogy valaki, például ez a Szára bíboros, aki nagyon köztiszteletben álló ember, és nagyon fontos pozíciót tölt be a Vatikánban, mert a Szentségi Kongregációnak a prefektusa, vagyis tehát azt lehet mondani, hogy a kultuszminiszter. Most ő ezt gondolta, hogy ez fontos a katolikus egyház közvéleményébe világossá tenni, hogy a cölibátus értéke az nem csökken. És hogy a cölibátus értéke az nagyon fontos, az egy nagyon fontos jel. És hogy a cölibátus karizmája, mert ugye úgy tanítja a katolikus egyház, hogy a cölibátus a Szentléleknek az ajándéka, tehát az ember nem erőből vállalja azt, hogy nem fog megnősülni, hanem örömből, ezt aláhúzza. Hogy itt bármiről beszélhetünk, hogy Amazonas, rendkívüli állapot, stb. Munkaerőhiány, de attól a cölibátus értéke az szent és sérthetetlen. De újra mondom, nem olvastuk a könyvet, mert lehet ugyanakkor természetesen az is, hogy valaki azt a teológiai véleményt képviseli, hogy a pap szentelést nem lehet szétválasztani a cölibátustól. Hozzá kell tennem, hogy ez egy meglehetősen szélsőséges és meglehetősen tradicionalista vélemény, de az a tradíció az önmagában nem rossz, de ez egy szélsőséges vélemény. A teológia, hát hogy úgy mondjam, rangosabb folyamai ezt nem tanítják. De mégis van ugyanúgy, ahogy a körzeti orvossal kapcsolatban van egy ilyen elképzelés, hogy a körzeti orvos nem eszik, nem alszik, hanem állandóan rendelkezésre áll. A pappal szemben is van egy ilyen régi módi elképzelés, hogy a pap is nem eszik, nem alszik, nem házasodik, hanem állandóan rendelkezésre áll. És hogyha a körzeti orvos azt mondja, ha csöngetnek, hogy bocsánat, ebédelek, vagy bocsánat, tanulom a leckét a gyerekemmel, vagy esetleg éppen a feleségemmel moziba megyek, akkor az egy rossz orvos. És hogyha a pap is ilyen helyzetbe kerülne, hogy gyereke lenne, meg felesége lenne, akivel foglalkozik, akkor az már nem tudna teljes értékű pap lenni. De hát már most én is hadd említsem meg, hogy azért itt mégiscsak egy református rádióban vagyunk, a szörnyű lenne nekem katolikusnak azt gondolni, hogy a református hallgatók azt hiszik, hogy a katolikus egyház a református lelkészek teljes odaadottságát megkérdőjelezi. Márpedig a református lelkészek és a lelkésznők is úgy gondolom, vagy meg vagyok róla győződve, hogy mindent megtesznek azért, hogy teljes mértékben Jézus Krisztus evangéliumának szenteljék az életüket, és ugyanígy még közelebb jövök a tűzhöz, a katolikus egyházban is a görög katolikusok szintén nősülnek, akkor most ezt azt kell gondolnunk Szára Bíboros vélt véleménye szerint, hogy a görög katolikus paptestvéreink azok másodrangú papok? Vagy azok nem teljes értékű papok? Szóval tehát a dolog olyan mértékben torz és felfoghatatlan, hogy valószínű, ahogy a híreket eddig halljuk, nem is lehet igaz.
Mármint mi nem lehet igaz?
Az, hogy a kötet célja megfúrni a pápa igyekezetét, hogy az Amazonas menti területen legyenek a víri probátik felszentelve pappá, az, hogy a kötet azt tartalmazná, hogy csak és kizárólag a cölibátus és a papszentelés összekapcsolása révén keletkezik az igazi pap, és az se világos, hogy a Benedek pápa eddigi írásaiból, vagy friss írásából szedett idézetek, azok mennyire lettek homogenizálva, mert a Benedek pápa hihetetlenül művelt teológus volt, és az sem lehet azt hiszem gondolni, hogy most a Szára Bíborosban valahogy a Ferenc pápát bíráló katolikus kisebbség egy megkérdőjelezhetetlen vezér alakot lelhetne fel, és érezhetni magát megerősítve, ugyanúgy, mint ahogy pár héttel vagy néhány hónappal ezelőtt a Müller Bíborosban találta meg ez a Ferenc pápa ellenes katolikus kisebbség a vezérgurut, hogy akkor most a Szára Bíborosban találják meg a vezérgurut.
Ferenc pápa egyébként nyilatkozott bármit a pánamazóniai szinódus tanácsára? Tehát én azt találtam, hogy ígérte, hogy fog reagálni, de én még nem találtam meg a reakciót. Ez az én hiányosságom, vagy ön találkozott Ferenc pápa reakciójával?
A szokás szerint a pápa a szinódust követően egy szinódus utáni iratot állít össze és autorizál, amelyben a szinoduson felvetett, mert ez egy tanácsadó testület, a szinoduson felvetett tematikát a pápai tekintéllyel tárja elő. Úgy volt, hogy ez megjelenik már, de még nem jelent meg. A legnagyobb valószínűséggel nem azért nem jelent meg, mert most itt van ez a kis szélfúvás, hanem hát egyéb más oka lehet. Az kétségtelen, hogy a pápa elrendelte annak a kidolgozását, hogy hogyan lehet arra a területre nézve ezt a változtatást megtenni. Ez kétségtelen. Úgyhogy tehát lehet, hogy azért nincs még szinodus utáni pápai irat, mert még ez az illetékes kongregáció nem végezte el a munkáját.
Korábban az volt a jellemző a Vatikán, hogy nem nagyon reagált mondjuk filmekre, könyvekre. Most is ez van, hogy erre a könyvre, a még meg se jelent könyvre a Vatikán, vagy akár Ferenc pápa hivatalosan nem reagált egy közleménnyel, egy Twitter üzenettel, egy bármivel?
Hát én úgy veszem észre Ferenc pápánál is, aki azért eléggé gyorsan reagál, de az elődeinél is, hogy azért megvárják, míg leszáll a légy, és nem csapkodnak, amíg még röpül. Tehát itt most még azért ki kell várni, meg kell látni ezt a kéziratot. Csodálnám egyébként, ha a Vatikán illetékesei nem rendelkeznének azzal a kézirattal már, és elő kell készíteni a megnyilatkozást. Feltételezem, hogy megint valami pápai úton a repülőn majd valaki föl fogja tenni ezt a fontos kérdést, és akkor a Ferenc pápa tőle megszokott részben humoros, részben nagyon komoly szavakkal majd el fogja mondani azokat a nyilvánvalóságokat, amiket valószínűleg most is már gondolhatunk, hogy cölibátus marad, és az Amazonasra pedig rendkívüli megoldást találnak.